Melyik a legjobb fotós mobil?
Biztonságos-e a felhő?
Kell okos óra a nagymamának?
Megzabolázhatóak a techóriások?
Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
Melyik a világ legjobb tévéje?
Milyen egy jó fejhallgató?
Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, ez pedig itt az iFater. A következő egy órában technológiával fogunk foglalkozni. Elővesszük a péklapátot, és több péklapátot teszünk elő, éppen ezért ebben az adásban sem vagyok egyedül. Itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
Szia Feki, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Szóval az ominózus péklapátok, amik egészen biztosan előkerülnek. Ma lesz Google, lesz Elon Musk és a Tesla, lesz DJI, lesz egy kis OpenAI, és akkor még csak a híreknél tartunk, tehát igazából bele se vágtunk a fő témánkba, ami arról szól, hogy megjelenik az első, nem az Apple által üzemeltetett alkalmazásbolt iOS-re, és ez az Aptoid lesz, ami egyáltalán nem pici Android fronton. Úgyhogy azt nézzük meg majd a műsor közepén, hogy mit jelent ez nekünk felhasználóknak, mit jelent ez a fejlesztőknek, mit jelent az, hogy mostantól nem csak a hivatalos Apple App Store-on keresztül vásárolhatunk, vagy tölthetünk le, hogyha éppen ingyenes az alkalmazás, alkalmazásokat, mindenképpen érdekes jövő, és azt se felejtsük el, hogy ez azért van, mert az EU azt mondta az Apple-nek, hogy sorry, itt nálunk ezt nem lehet. A műsor végén pedig megnézzük, hogy milyen az, amikor a Sony azt gondolja, hogy a PlayStation-ön kívüli játékos világban is van keresnivalója, már hogyha a gamer fejhallgatókról lesz szó, úgyhogy megnézzünk rögtön kettőt, az InZone H5 fejhallgatót és az InZone Buds TVS-t, vagyis True Wireless fülhallgatót. Érdemes lesz velünk maradni.
Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordul a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális és valóságból.
Egy egészen apró céggel kell, és több híren keresztül kell foglalkoznunk, ez pedig nem más, mint a Google, ugyanis hát olyasmi történt, amire nem tudom, tehát hogy talán egy következő sci-fi paródia fog valami hasonló módon kezdődni, illetve elsüthetném a való élet a legnagyobb forgatókönyvíró klisét is. De tényleg az történt, hogy egy kis bot, egy algoritmus azt gondolta, hogy hát publikussá tesz egy 2500 oldalas, kifejezetten a kereső optimalizálásra, ami ugye egyáltalán nem a Google egyik legnagyobb bevételi forrása, soha nem is volt az, nem is emiatt jött létre ez a cég, de ezzel kapcsolatban tett egy 2500 oldalas belsős dokumentumot ki a webre, ugye nagyon rövid időre a GitHubra, de ettől függetlenül azért jó pár embernek feltűnt, hogy hoppá, ez talán egy olyan dokumentum, ami nem volt teljesen szándékos, hogy kikerüljön, és ez nagyon érdekes dolgokat lehet benne találni.
Azt gondolom, hogy egész sokaknak feltűnt már, hogy az elmúlt években hogyan változott meg a keresés, hogyan változott meg a keresési találatok rendszerezése a nagy kereső szolgáltatásokban, és erre egész tanulmányok is születtek, pontosan azzal az eredménnyel, hogy többé-kevésbé, de sokat romlott a keresési élmény az elmúlt években, és ennek egy dolog a fő oka, az úgynevezett kereső optimalizálás, mert hogy egész komoly iparágak épülnek arra, hogy hogyan lehet a legoptimálisabban felkészíteni egy weboldalt, vagy bármilyen webes tartalmat arra, hogy a Google találat lista előkelő helyén landoljon az adott tartalom, még akkor is, ha nem éppen releváns, vagy nem a legfontosabb, vagy nem a legjobb információforrás az adott kérdésre, az adott keresési kulcsszavakra. És ezt egyébként nyilván a Google nagyon vehemensen tagadja, de a most kiszivárgott 2500 oldalnyi dokumentum több ponton is igazolja, és ebből voltak azért egész szép szemezgetések, ez a dokumentum már nem elérhető hivatalosan, viszont amit nagyjából így mindenkinek sikerült, hogy a nagyobb kereső optimalizálása foglalkozó szakembereknek, illetve különféle magazinoknak sikerült összeszedni, azok alapján az látszik, hogy a Google egyrésztről masszívan gyűjti a Google Chrome felhasználói adatait, és használja arra, hogy osztályozza a weboldalakat, illetve különféle módon rangsorolja azok működését, vagyis azt nézi, hogy mi történik azután, hogy mondjuk kattintunk egy weboldalra, mennyi ideig maradnak az adott felhasználók a weboldalon, tovább kattintanak egy másik weboldalakra, és ezek mind ugye a Chrome a világ legismertebb és legnépszerűbb böngészője, mint forrás árrendelkezésére a Google-nek, és mindezen felül azért olyan apróságok is napvilágra kerültek, miszerint a cég egyfajta fekete és fehér listát üzemeltet, vagyis hogy ezekre helyezi fel a különféle weboldalakat és a weboldalak által használt modulokat, annak értelmében, hogy mennyire ajánlja ezeket az ő keresője, de nem derült ki egyértelműen, hogy ez a rangsorolás, ez milyen elvek és milyen feltételek szerint készül, de nagyon úgy néz ki, hogy elég erős a nyomás a keresőoptimalizáláson, tehát minden inkább azon múlik, hogy milyen kulcsszavakat, milyen elrendezésben és hogyan használnak ezek a szakértők, ezek a SEO szakemberek, és egyre kevésbé számít az, hogy valójában milyen tartalom van a weboldalakon. Akkora üzletág lett ez a terület, hogy a keresési élményünk sem a mesterséges intelligenciával, sem bármi nemű felhasználói tudatossággal nem javulni fognak, hanem még romlani is a következő időszakban. Esélyes, hogy egyre több felhasználó fogja azt érezni, hogy semmi értelme tovább használni a Google keresőt.
Nekem a kedvencem az egészben, amit te is említettél, hogy nagyon-nagyon sokáig hallottuk, hogy milyen kis tippek, trükkök vannak az őskorban, ugye be kellett fehér alapon, fehérrel másolni a szöveget, hogy a Google értse, hogy mi van ezen az oldalon, és egyre okosabb lett, egyre azt hallottuk, hogy jaj, hát most már csak a tartalom, csak a content számít, minél minőségi tartalmat csinálsz, minél kevésbé duplikálod a tartalmaidat, veszed át máshonnan, vagy ismétled meg a saját cikkeidet, blogbejegyzéseidet, stb. Annál jobbra fog értékelni a Google, és közben kiderül egy ilyen belső dokumentációból, hogy igazából, ha valaki nagyon ügyes és ismeri az új trükköket, akkor egészen gyér és gyatra minőségű tartalommal is előre tud ugrani a Google keresésekben, ami ugye azért fontos, mert ez is egy statisztika, nem nagyon szokott az ember 3-4 lapnál tovább, sőt az is ritka, 3-4 oldalnál tovább menni a Google keresési találatokban, holott lehet, hogy a 12. oldalon, egy kevésbé jó SEO-zott oldalon ott van az, amire igazán vágyik és amit igazán szeretne megtalálni, mint ahogy az is biztos, hogy a jövőben az AI sem lesz túl nagy segítségünkre, egészen konkrétan a Google-féle AI sem lesz túlzottan nagy segítségünkre abban, hogy hogyan és mit fogunk találni majd a weben, mert hogy nyilvánvalóan most ez a kiszivárgott dokumentum azért ott pihen egy-két SEO és egyéb keresőmarketing szakértő számítógépén is majd jönnek belőle a cikkek, de vannak, amivel mi is tudunk szembesülni, már azok, akik találkozhattak már hivatalosan az úgynevezett AI által összefoglalt keresési találatokkal, ahol egészen elképesztő dolgokat művel az AI algoritmus, amit mi Tapetivel az iFatterben a második legjobbnak gondoltunk, és eddig úgy tűnt, hogy valóban az, döbbenetes, hogy milyen eredményeket, hogyan szedi össze egybe az információkat, és milyen válaszokat ad a Google-féle Gemini.
Senki ne lepődjön meg, hogyha még a napokban is találkozik olyan jelenségekkel, miszerint a Google AI azt javasolja számára egy ilyen kereső összefoglalóban, vagy kérdésre adott válaszban, hogy adjon mondjuk ragasztót valamilyen recepthez, valamilyen ételrecepthez, vagy adott esetben ugorjon egy hídról, illetve persze az, hogy bogarak élhetnek az emberi testben, és ez teljesen normális. Mert hogy az AI ilyeneket válaszolt nemrégiben, és tele van az internet most éppen azzal, hogy milyen őrült ötletei vannak a Google mesterséges intelligenciájának, és bár a cég kiadott egy közleményt, melyben elismerik, hogy előfordulhatnak pontatlan és nem épp segítő válaszok, azonban folyamatosan azon dolgoznak, hogy nyilván ezeket a válaszadásokat pontosítsák és javítsák, ahol esetben pedig pont az a helyzet, hogy hát nem is annyira ügyesen, de kikerülték a válaszadást, amikor felverült a kérdés, hogy vajon miért javasol ilyen őrültségeket a Google AI, és hogy milyen módon tanítják ezt a rendszert, hogy ilyen furcsa válaszadásokra bírják rá a felhasználók egészen egyszerű kérdésekkel, és emlékezzünk rá, hogy pár évvel ezelőtt volt botrány abból, hogy a Microsoft a saját mesterséges intelligencia kezdeményezését, és igazából akkor még csak chatbotnak hívták ezeket, szóval a saját kis botját ráengedte, szabadon engedte a Twitteren, az akkor még Twitternek nevezett közösségi rendszerben, és hát egészen szélsőséges nézeteket kezdett el hirdetni ez a rendszer, nagyjából 2 héten belül. Itt is valószínűleg arról van szó, hogy rossz szűrési megoldásokkal válogatja ki az AI a hasznos válaszokat a haszontalanoktól, és nem úgy véletlenül benne maradnak rossz válaszok, hanem mintha néhány rossz válasz, vagy néhány furcsa tanács kifejezetten direkt benne maradna ebben a rendszerben. Minden azon múlik egyébként, vagy legalábbis nagy részt azon múlik minden, hogy milyen adatbázisból dolgozik egy mesterséges intelligencia. Gondoljunk csak arra, nemrégiben volt hír, hogy a Reddit nevű hatalmas közösségi információforrás és fórum is mesterséges intelligenciák tanítását fogja majd szolgálni. Kétlem, hogy ez egyébként a Redditről érkezne, ez az információ halmaz, bár ugye semmi sem kizárt, ugye eleve a Google egy szép összeget fizet a közösségi szolgáltatónak azért, hogy a kommentekből tanulhasson a mesterséges intelligencia. Ha mégis onnan érkeznének ezek az információk, akkor egyértelműen azzal van probléma, hogy hogyan szűri és válogatja azokat a Google.
És ha már az egyik oldalon arról beszélünk, hogy egy kicsit visszafogja a mesterséges intelligencia szabadon engedését, az egyik cég, ugye jelen esetükben a Google, aki azt mondta, hogy jó, azért megnézzük, hogy ez az EMI zanzásított kis szösszenetek, amikről az előbb beszéltünk, azok akkor hogy kerüljenek ki, és ezeknek még utána nézzünk. Addig a másik oldalon az OpenAI éppen, hogy belehúzott és egyen nagyobb sebességre kapcsolt, ugyanis elkezdte egy új, még okosabb mesterséges intelligencia tanítását az OpenAI. Szakértők azt gyanítják, hogy ez lesz majd a ChatGPT-5, ami most már azért nem biztos, már mint hogy a számozás és hogy az a számozás változik, mert ugye azzal, hogy nemrégiben ingyenesen elérhetővé tette a ChatGPT 4.0-t, egyrészt szakított ezzel a klasszikus számozással, hogy 3.5, 4, 4.1, stb., ami mondjuk megszokott így a szoftververziók esetében, másrészt pedig maga a fizetős Pro ChatGPT 4, ha mondhatjuk így, bármint hogy az a Pro verzió, az is sok-sok frissítést kapott menet közben, tehát valahol elmaradt a ChatGPT 4.1, 4.2, 4.5, de maradjunk egyelőre annyiban, hogy nem tudjuk még a nevét, de hogy ez az új mesterséges intelligencia algoritmus, amit most elkezdett tanítani az OpenAI, az a fejlesztők szerint is ugrás lesz ahhoz képest, amit most tud, és ugye nemrégiben számoltunk be arról, hogy elég ijesztő már az is, amit most tud a ChatGPT 4.0 és annak nagy testvére a fizetős 4. Úgyhogy ismerve a sebességét ezeknek a fejlesztéseknek, egészen biztos, hogy idén még hallani fogunk arról, hogy a valószínűleg ChatGPT 5 mit fog tudni, mint ahogy arról is hallani fogunk, hogy Elon Musknak nem annyira nagyon jó most lenni, már hogyha arról van szó, hogy szeretnék megkapni a pénzünket, és mi Elon Muskok vagyunk, és kiderül, hogy igazából egyetlen egy saját cégünkkel sincs minden rendben, pláne tőzsdei szempontból.
Sokat foglalkoztunk már ugye az Elon Musk féle cégekkel, és nemrégiben arról is szó volt, hogy hogyan próbálja Musk a saját AI-re építő, vagy AI-t fejlesztő vállalatát feldomingolni éppen. Arról mostanság viszonylag kevés hír jelent meg, hogy a Tesla pénzügyi eredményei mennyire rosszak és mennyire romlanak. Pontosan ennek kapcsán érkezett most egy újabb kis érdekes szösszenet a tőzsdei hírek közül, mert hogy bennfentes kereskedelemmel vádolja egy befektető Elon Muskot, ami azt jelenti, hogy 2022 év végén a vád szerint 7,5 milliárd dollárnyi részvét adott el ugye a tulajdonos. Ez tény, az viszont már a vád része, amit bizonyítani kell, hogy nem így történt, hogy az előtt történt ez a hatalmas értékű eladás, mielőtt nyilvánosságra került volna, hogy milyen rossz teljesítményt nyújtott a cég az elmúlt évben, tehát mennyire lecsökkentek a gyártási és eladási számok, tehát még mielőtt visszaesett volna a részvény értéke, Musk azzal, hogy gyorsan a saját belső információinak köszönhetően, nyilván, hogy amivel cégtulajdonosról beszélünk, megszabadult a részvényektől, ezzel pedig megelőzött mindenki mást, aki menekülni szeretett volna ebből a szituációból, vagy adott esetben csak csökkenteni az őt ért kárt, és hát nyilván ennek megfelelően azért ezt egyik tűzde szervezet, vagy egyik tűzdei hatóság sem nézi jó szemmel, úgyhogy ezek igen komoly vádak, és emellett azért nyilván van még pár apróbb, cseprőbb probléma is Musk cégeivel, de az amerikai hatóságoknak nem csak ezekkel kell majd foglalkozniuk, nem csak ezekkel foglalkoznak mostanság, többek között például egy másik híres vállalat, aki annyira eddig nem volt botrány cég, de most már könnyen lehet, hogy azzal válik, is képbe került nemrégiben a tech hírek világában, ugyanis a DJI-ról az a hír jár, és ezt már saját maguk is megerősítették, hogy nagyon-nagyon nagy esélyekkel még a végén ki is tilthatják őket a teljes Egyesült Államokbeli piacról, úgyhogy ők is felkerülhetnek arra a híres tiltó listára, amely több kínai vállalatot már magába foglalt. Emlékezünk csak ugye a Huawei-re, és arra, hogy ez milyen mértékben érintette őket, vagyis, hogy sem kereskedni nem tudnak az amerikai piacon, sem amerikai vállalatokkal nem tudnak szerződéseket kötni. Adott esetben nem csak mint beszállító, hanem ők maguk sem tudnak majd olyan technológiákat rendelni, vagy használni, amelyeket az Egyesült Államokban jegyzett cégek birtokolnak vagy licenszelnek.
Nyilván erről majd beszámolunk, hogyha éppen ez alakul, de jól látszik az ijegység a DJI részéről, ugyanis egy kisebb fajta mozgalmat indított arra vonatkozóan, hogy a saját usereit egy kicsit feltüzelje, hogy ez bizony-bizony nekik majd nagyon rossz tesz, tehát azoknak is, akiknek már DJI drónjuk van, nyilvánvalóan a jövőbeli vevőket meg konkrétan ellehetetlenítés, adott esetben majd nem lehet a polcokon egyetlen egy DJI drónt sem kapni. Meglátjuk, erről biztos, hogy be fogunk számolni, mert azért ez megint egy olyan fajta lépés az Amerikai Egyesült Államok részéről, ami nagy visszhangot fog kelteni, és amit egész biztosan az Európai Unió is nyitott szemmel fog nézni, és ha már Európai Unió és ha már szabályozás, akkor kicsit át is kanyarodunk a fő témánkra, azzal, hogy ugye nemrégiben mi is beszámoltunk arról, hogy nyitottá válik az Apple Store, mármint abból a szempontból, hogy nem csak az Apple saját alkalmazásboltjából nagyon zár és nagyon szigorú szabályokkal ellátott alkalmazásboltjából vásárolhatunk majd appokat, és ez pontosan azért van, mert az Európai Unió azt mondta pár évvel ezelőtt, hogy no, ez egészen biztosan nem lesz így, és idén ez életbe is lépett, és vártuk azt, illetve nézegetjük mi is a híreket, hogy ki lesz az, és hol lesz az az első olyan rés, ami majd belép erre a piacra, és úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon sokat nem is kellett rá várni, hiszen pár héttel azután, hogy elérkezett az az iOS verzió az Európai Uniós almás eszközökre, ami már megengedi a külső áruházból való vásárlást, megérkezett az Aptoid, ami a világ egyik legnagyobb független alkalmazásboltja, eddig ugyan érthető okokból Android fronton tevékenykedett, de most úgy látszik, hogy bizony-bizony ő lesz az első, aki az iOS applikációkat is forgalmazni fogja, egy pici csavarral, mert azért itt neki egyrészt be kell tagozódnia és igazodnia kell az Apple azon szabályai az, hogy hogyan és milyen módon kerülnek majd azok a díjak és egyebek, és egyáltalán azok az alkalmazások az Apple-ön keresztül és az Aptoidon keresztül a különböző felhasználó gépeire, másrészt pedig arról, hogy ez mibe kerül magának az Aptoidnak, harmadrészt pedig arról, hogy ez mibe kerül a usereknek, és legfőképp a fejlesztőknek. Tehát egyelőre most úgy néz ki, hogy nem a világ legnagyobb alkalmazásboltjáról beszélünk, mindösszesen 10 játékkal indul az Aptoid App Store, amiben a passziász és hasonló, nem túl nagy hívószavakkal és nem túl nagy rajongói körrel ellátott játékok kerülnek, de minden esetre ő az első, ezt elmondhatja, illetve azt is nyilatkozták, hogy már több tucatnyi játéknak, és ez egy fontos kitétel, hogy egyelőre úgy néz ki, hogy játéknak a fejlesztése és portolása folyik, úgyhogy elindult az a fajta app háború, amely egy Európai Uniós szabályozás eredménye, és amiről bővebben a következő blogban fogunk beszélni, hogy ez mit jelent nekünk, mit jelent az Apple-nek, és mit jelent a felhasználóknak.
iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smartfater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák.
Nagyjából két évtizedes az a vita, hogy melyik platform a jobb és melyik platform az, ami magasabb rendű a mobil világban. Az Android és az iOS közötti felhasználók közötti vita egyik jelentős alapja, egyik fontos alapja mindig is az volt, hogy az Android nyílt, az Android nyitott, és az Androidra mindenféle más forrásból is fel lehet telepíteni alkalmazásokat, mintsem csak a saját szolgáltatója által üzemeltetett alkalmazásboltból. Szemben ugye az Apple-lel, akik mindig azt mondták, és a felhasználók ezt mindig is erőteljesen visszhangozták, hogy az egy alkalmazásbolt azt jelenti, hogy ott biztonságban van minden és mindenki, ennek megfelelően nem kerülnek be illegális, nem túl kedves és sőt kártékony alkalmazások, úgyhogy az Apple kontrollja felett ők abszolút teljes nyugalommal éltek. Akkor is, amikor azért az is kiderült, hogy sokszor hol az Apple, hol a Google olyan árazási megoldásokat alkalmaz, amik pont, hogy a felhasználónak nem érik meg igazán. Ugye volt arról is nem régiben szó, hogy ennek a árazási problémának, vagyis hogy hány százalékot kér az Apple azért, hogy valaki ott jelentetesse meg az alkalmazását, és ott bármit adhasson, azért volt némi csatározásbeli visszhangja is, ugye ennek egyik eredménye az, hogy az Epic Games szinte mindenkitől függetlenné vált, és a világ egyik legnépszerűbb játékát, a Fortnite-ot például Apple eszközökön nem, vagy nem könnyen tudjuk játszani, leginkább felhő alapra tud hagyatkozni az, aki Fortnite-ot szeretne egy iPad-en vagy egy iPhone-on. De ennek megfelelően viszont az is bekerült a képbe, hogy több ársávot kezdett el alkalmazni az Apple a sáp beszedésére. A bizonyos alkalmazás méret, vagy bizonyos felhasználói méret alatt nem annyit kér, mint mondjuk a nagyoktól, és ennek megfelelően azért itt némi enyhülés volt az évek alatt, de az Európai Unió úgy döntött, hogy ez nem elég, és nem elég versenyképes, és a versenyjogot, a versenyszabadságát veszélyezteti az, hogy az Apple nem enged másokat alkalmazásokat közzé tenni, vagy más forrásokból pénzt biztosítani a fejlesztők számára, tehát minden rajtuk keresztül kell, hogy végigmenjen, Úgyhogy az Európai Unió digitális piacokról szóló törvényének megfelelően úgy döntöttek, hogy amennyiben az Apple szeretné eszközeit továbbra is az unió területén belül forgalmazni, akkor bizony kénytelenek megnyitni a platformot olyan értelemben is, hogy bizonyos alapértelmezett alkalmazások, mint böngésző, vagy e-mail kliens, vagy fájlkezelő nem lehetnek mostantól kötelezően alapértelmezettek, tehát kell lehetőséget biztosítani a fejlesztőknek arra, hogy alternatív böngésző motorokat használhasson a felhasználó, és másik oldalról pedig, ami nagyon-nagyon fontos és jelen témánk központi motorja, hogy az alkalmazás boltokat is be kell engedni, tehát az Androiddal összehasonlításba került zártság egy bizonyos mértékben, de véget ért az Apple számára, legalábbis itt Európán belül.
Igen, az az ominózus aranykalitka, amit a Peti is mondott, hogy arra hivatkozott az Apple, hogy ezzel védi meg a felhasználókat a kártékony szoftverek ellen, tehát hogy ennyire szigorúak a szabályok, és hogy ennyire mindent csak azon a rendszeren belül, és azon a szisztémán, és azon az ökoszisztémán belül lehet használni, amit az Apple engedélyez, és amire rálát. Azért menet közben kiderült, hogy nem annyira biztonságos, rendre voltak különböző adatszivárgások és egyéb botrányok iOS alkalmazásokkal kapcsolatban is. Másrésztről viszont valóban sokkal könnyebb Androidra bármilyen kártékony szoftvert telepíteni, tehát ez, ahogy Peti is mondta, egy komoly vita volt. És azt is tegyük hozzá, hogy azok a változások, amiket az előbb a Peti felsorolt, hogy például sávokra osztották a felhasználók felől, hogy milyen díjakat kell fizetni, stb. Az összes ilyen valamilyen Európai Uniós vagy egyéb állami nyomás hatására jött létre, mint ahogy most eljutottunk oda, hogy már nem csak az Apple hivatalos sztóriából lehet letölteni játék és egyéb alkalmazásokat, és ennek ugye az előző blogban beszámoltunk, hogy az első fecskéje konkrétan az egyik legnagyobb, eddig Androidon működő független App Store, az Aptoid, akik most megjelennek, és majd lehet onnan tőlük egyelőre játékokat letölteni. De ami egész biztosan változik, és ami láthatóan azért az Apple-t is arra kényszerítette, hogy mozgolódjon, például az, hogy a hivatalos App Store-ba is elérhetővé tette az olyan gaming szolgáltatásokat, amik eddig nem voltak elérhetőek, tehát most már az Xbox Cloud Gaming, az Nvidia féle GeForce Now és az Amazon Luna játékplatform is nyilván az Apple sajátja mellett elérhető, tehát azzal, hogy kinyílt ez a lehetőség, és azzal, hogy most már nem vagyunk bekényszerítve ebbe az Apple-féle aranykalitkába, azért jól láthatóan maga az anyacég is megpróbál lépést tartani, és olyan engedményeket tesz, és olyan lépéseket tesz, amivel megőrizheti a szerepét. Nyilvánvalóan legyen az az Aptoid, legyen az bármilyen alkalmazásból, egészen biztos, hogy hónapok, ha nem évek kellenek ahhoz, hogy csak megközelítse azt az alkalmazás számot, amit az Apple most a saját sztoriában magáénak tudhat. És eközben a háttérben pedig az is biztos, hogy azért amennyit a jogi szabályozás elkerülésével, vagy szemúnyásával, vagy jogi csatározás nélkül meg lehet tenni, az Apple meg fog tenni azért, hogy egyrészt megnehezítse az alkalmazásboltok, a külső alkalmazásboltok életét, másrészt pedig ilyen vagy olyan módon, és erről fogunk egy picit beszélni később, a fejlesztőknek is azt az üzenetet küldje, hogy figyú srácok, biztos, hogy jobban jártok, hogyha a hivatalos Apple Store-on keresztül értékesítitek a szoftvereket, mint hogyha bármilyen más, nem Apple külsős alkalmazásboltba teszitek be a szoftvereteket, egészen addig, amíg egy ilyen kisebb méretű cég, mint az Epic Games azt nem mondja, hogy hát a lótúrót, mert egészen biztos, hogy én nem fogom visszatenni az előbb említett Fortnite-ot sok 100 millió felhasználóval az Apple Store-ba, hanem majd vagy akár a saját sztóromból, hanem majd vagy akár bármilyen más módon összeállva egy valamilyen még eddig ismeretlen gaming céggel, azt mondja, hogy én majd lefölözöm azt a hasznot, amit eddig nem engedett az Apple, és ami miatt összevesztem az Apple-lel, és kiszedtük azt az alkalmazást, kiszedtük ezt a játékot, és az összes Epic Games játékot gyakorlatilag az App Store-ból. Úgyhogy a közeljövő mindenképpen érdekes lesz. Én alapvetően azt gondolom, hogy lehet, hogy rizikós lesz egy darabig ez az egész, addig, amíg ki nem alakul az a kép, és ki nem alakul az a piacdinamika, hogy tényleg mennyire fogja ez átalakítani az alkalmazások piacát, legalábbis az iOS platformon. Azt mondhatjuk az elmúlt, nem tudom, 6-8-10 év tapasztalatával, hogy igazából Android fronton az emberek túlnyomó többsége még mindig a hivatalos Google Play Store-ból vásárol magának alkalmazást. Nyilvánvalóan vannak olyan applikációk, amiket meg lehet olcsóbban, bundle-ben, különböző ilyen csomagokban szerezni kedvező árakon, olyankor ez nyilván felszalad és működik, de még az Amazon által indított Amazon App Store sem tud olyan felhasználói számokat és bevételt felmutatni, ami megközelíteni a Google-féle hivatalos. Tehát mi nagyjából erre számítunk, hogy ez fog történni az Apple-féle verzióval is, De az, hogy ennek megvan a hivatalos, EU által támogatott lehetősége, és az, hogy ezek után mondjuk az Amerikai Egyesült Államok, vagy az ázsiai országok mikor döntenek úgy, hogy nem rossz ötlet, akkor nálunk is be kell, hogy vezesse ezt az Apple, és nálunk is ki kell nyitni az aranykalickát, ez mindenképpen a nem túl távoli jövő zenéje, és ahogy eddig ez működni szokott, és ahogy látjuk a szabályozásokat, egészen biztos, hogy az Egyesült Államok, ha valami az Unióban működni látszik, beválik, és azt lehet mondani az USA kormányának, hogy srácok, ez működik az EU-ban, tök jó, nektek lesz jó, máshonnan is tudtok letölteni alkalmazásokat, bizony-bizony előfordult, hogy hamarosan majd odaállt a tengeren túlon is megnyílnak azok az alkalmazásboltok, amiket nem az Apple üzemeltet, és ha már üzemeltetésről, illetve fejlesztésről van szó, akkor említsük meg azokat a fejlesztőket, akiknek mi majd le fogjuk tölteni bármilyen alkalmazásboltból, legyen az a hivatalos, vagy legyen az valami külsős App Store-ból a szoftvereit, akik egyelőre nem túl boldogok ezzel a dologgal kapcsolatban, mármint annak nyilvánvalóan örülnek, hogy lesz egy új platform, egy új bevételi forrás, ahol föltehetik az alkalmazásaikat, de az, hogy az Apple például minden egyes alkalommal kvázi egy ilyen ijesztegetős, felugró ablakot mutat minden egyes telepítéskor, amikor nem a hivatalos App Store-ból rakunk föl egy szoftvert, ezt például kifejezetten nem szeretik a fejlesztők, de majd valahogy az Uniónak ezt a szabályozást biztosítania kell, hogy minket felhasználókat ne tudjon ennyire ijesztegetni az Apple ok nélkül, illetve közben meglegyen az a biztonság, amit az iOS felhasználók megszoktak, mert hogy ezt azért lássuk be, szeretjük.
Nyilván persze ez így mind szépen is jól hangzik, hogy megnyílt az Apple platform, és felhasználók tömegei fognak majd új alkalmazásokat más forrásokból letölteni. Legalábbis ugye ez az elképzelés, ez a pozitív irányvonal, amit a törvényalkotók és amit ugye a különféle külsős cégek is nagyon-nagyon szeretnek hangsúlyozni. Azért a valóság ettől egy picit árnyaltabb felhasználói oldalról is. Nagyon sokszor láttuk már azt a példát, hogy bár ugye a verseny biztosítottá válik egy olyan mamuttal szemben is, mint mondjuk az Apple, vagy a Google korábban, vagy még korábban mondjuk a Microsoft, mégis a felhasználók kényelemből úgy döntöttek, hogy nem feltétlenül szeretnének élni ezzel a verseny lehetőséggel, főleg annak fényében, hogy az Apple is azért szereti kedvesen figyelmeztetni az előbb elmondott módon a felhasználót a veszélyekre, amelyek nyilván nem az ő üzleti érdekeit veszélyeztetik természetesen, hanem ugye a felhasználói adatokat, és az sem segít sokat, hogy a nem App Store-ban megjelentetett fejlesztések után és fejlesztők felé egy komolyabb összeget is kell, hogy belekalkuláljanak a kiadók, mert hogy van fejlesztési alapdíj is most már. Tehát mindenféle apró lépéseket azért az Apple is szeret továbbra is alkalmazni annak érdekében, hogy egyfajta nyomást gyakoroljon mind a fejlesztőre, mind a felhasználóra. Másrésztről pedig lehetséges és jó esélye van annak, hogy csak ez a bizonyos kismértékű nyitottság, mint mondjuk a cloud gaming beengedése, vagy mint mondjuk egy-két esetben a külső fejlesztői forrásokból származó alkalmazások engedése, vagy az alapértelmezett alkalmazások lecserélésének lehetősége, éppen elég lesz a felhasználóknak ahhoz, hogy továbbra is a platformon maradjanak, továbbra se keressenek alternatívát, de továbbra is használják a saját beépített alkalmazásboltját az Apple szoftvereinek. Meglátjuk, a választás, mint lehetőség mindenképp pozitív, a felhasználók számára abszolút, és ez a versenyhelyzet, amit legalább egy picit is erősített most ez a fajta szabályozás, vélhetően az árakban, vélhetően a szolgáltatás minőségben is majd vissza fog köszönni.
Tesztpad. Újszülöttnek minden tek új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
A gaming világot elég sokszor szoktuk emlegetni itt az iFaterben, és mindig elmondjuk, hogyha valakinek nem tiszta, hogy mennyi pénzről beszélünk, akkor sokkal nagyobb, mint a teljes hollywoodi bevétel, amit generál az összes óriási gigafilm. Tehát egy olyan piacról beszélünk, amit nyugodtan mondhatjuk, hogy egy komoly mozgatórugója a globális üzleti világnak. Bár most ez nem tűnik olyan nagy dolognak, de mindenképpen érdekes, hogy a Sony, aki ugye eddig, hogyha játékiparról volt szó, akkor mindig is csak és kizárólag a PlayStation kapcsán került elő valahogy, most mégis úgy gondolja, hogy a PlayStation-ön kívül is van játékvilág, ugyanis piacra dobott egy olyan gamer fül- és fejhallgató szériát, ami kifejezetten nem a PlayStation-ösökre koncentrál, és itt volt is egy kis beszélgetésünk adás előtt a Petivel, hogy ez vajon mennyire okos gondolat, vagy egyáltalán ennek mennyi alapja van, ugyanis most itt van nálunk a Sony InZone H5, ami a fejhallgatók közül a középső tesó, tehát van egy kisebb H3 és egy nagyobb tudású H7 is, illetve egy fülbe tehető, mi ahogy nevezni szoktuk, agybadugós InZone Buds nevű kis fülhallgató is, amik nagyon nem a PlayStation felhasználókra koncentrálnak, Úgyhogy ezeket nézzük meg közelebbről, hogy most vajon ennek lesz-e bármilyen hulláma a gaming hardware világban.
Bevallom őszintén, én nem teljesen értem, vagy nem teljesen értettem az Inzone termékcsalád létjogosultságát és jelenlétét, és úgy egyáltalán ezt a fajta kategóriát, mert hogy az nyilván nem idegen dolog tőlem sem, hogy létezik kifejezetten gamer fülhallgató, gamer fejhallgató, gamer bármilyen hardware. Jelen esetben azért picit vegyesek az érzelmeim abban a szempontból, hogy a Sony a világ egyik legnagyobb konzolgyártója, mégis amikor megérkezett hozzám az Inzone H5 és az Inzone Buds, mindkét esetben az volt a konklúzióm, hogy ezek az eszközök legjobban egy Windows PC-vel működnek, és ez nem jelenti azt, hogy önmagában természetesen rosszak lennének, vagy bármilyen szempontból kifejezetten hiányosak lennének. A legtöbbet a Microsoft operációs rendszerén belül lehetett kihozni az eszközökből. Vegyük egy picit gyorsan azért végig, hogy miről beszélgetünk. Az Inzone Buds egy nagyjából a gyártó felső-felső középkategóriás aktív zajszűrős fülhallgatóra emlékeztet, és sok szempontból egyébként meg is egyezik ezekkel, kiváló aktív zajszűréssel, érintésérzékeny vezérléssel, illetve egy remek áthallásos móddal is rendelkezik. Ezek a gaming közben is nagyon hasznosak, mert nyilván, ha ki kell szűrnünk a külvilágot, akkor pont erre jó az aktív zajszűrés, illetve viszont, ha másokkal együtt játszunk, de mégsem akarunk hangzavarban játszani, mégsem akarunk mindenféle effektet együtt hallgatni, akkor pedig arra is pont jó lehet, hogy a külvilágot azért még továbbra is halljuk magunk körül, így nem zárjuk ki teljesen a körülöttünk élőket. Az eszközök maguk egyébként nagyon kényelmesek, az Inzone Buds remekül ül a fülben, nagyon jó használni, hosszú ideig is tudjuk viselni, és a maga a csomagolás, amit adtak hozzá, az a fajta a kis dobozka, amiben ugye tölteni is lehet az eszközt, az remekül biztosít helyet egyébként annak a külön kis USB eszköznek, amivel vezeték nélkül csatlakozik, és itt mindjárt kitérünk pontosan erre a funkcióra is. Míg a H5 egy hosszú távon is remekül viselhető, fül köré ülő, nagyon-nagyon kényelmes fülpárnákkal rendelkező fejhallgató. A hangzásra mindkét eszköz jónak nevezhető, jól átérződik az, hogy mekkora térben kell elképzelnünk ezeket a hangokat, tehát erre azért odafigyelt a gyártó, és nyilván el is vártuk tőlük, hogy ilyen termékvonalon belül is hozzák azt a megszokott szintet, amit egyébként az audio eszközöknél már bemutattak. Számomra a furcsa rész ott kezdődik nyilván, hogy mindkét eszköz vezeték nélküli kapcsolatot használ ugyan, de 2,4 GHz-es rádió hullámon kommunikálnak a PC-vel, vagy adott esetben ugye a PlayStation-nel. Az Inzone Buds Bluetooth Low Energy támogatással is rendelkezik, és ahhoz, hogy bármelyik eszközt ugye tudjuk használni, azt a kis sticket, azt a kis rádió adóvevő egységet be kell dugnunk, vagy a PC-be, vagy ugye a konzolba. És ez volt az első olyan rész, amit nem teljesen értettem, hogy ebben az árkategóriában, ebben az árságban, ami nem a professzionális, nem a high-end professzionális gamer vonalat jelenti, miért kell külön ilyen eszközöket alkalmazni, ahelyett, hogy már a megszokott Bluetooth fejhallgatókat vagy fülhallgatókat használjuk, és itt azért a szabványok, a technológia a választható ezen a területen, ugyanis bármennyire is jó most már a Bluetooth alacsony válaszidőt biztosító APTX szabványa, a valóságban azonban még mindig nagyon-nagyon nagy a különbség e között, a technológia között, és a 2,4 GHz-es hullámhosszon kommunikáló, egyébként régóta vezeték nélküli eszközöket is kiszolgáló megoldás között. Ez a rádiójel ugyanis sokkal kisebb hangkésést biztosít számunkra. Annak, aki pedig a kompetitív játék területen próbál érvényesülni, és szeretne azért mondjuk élményeket szerezni, az, hogy mikor hallja meg, milyen gyorsan az adott hangokat a játékban, sokszor igenis az egész játékmenetre befolyással lehet.
Az Inzone Buds egy kicsit ilyen kevertebb piacra érkezik szerintem ezzel, mert hogy azért lehet zenét hallgatni az Inzone Buds-zal, de ez a Bluetooth Low Energy megoldás, ez nem arra van kihegyezve, hogy a minőség a legjobb legyen, tehát azért a pénzért, amivel az Inzone Buds kerül, azért osztályokkal jobb hangot kapunk, akár csak a Sony házatáján belül is sokkal olcsóbban. Ez inkább egy olyasmi eszköz, ami próbál egy kicsit mindenes lenni, de főleg gamer fülhallgató. Ha éppen össze van párosítva Bluetooth-szal a telefonunkkal, akkor egy hívást le tudunk bonyolítani, persze tudunk zenét hallgatni, de mint mondtam, nem abban a minőségben. De mint ahogy az adapter, ez a 2,4 GHz-es adapter szükséges, rossz, a gaming világban jelenleg még, ha vezeték nélküli gamer fejhallgatót akarunk, 90%-ot fogunk hozzá kapni egy ilyen adaptert. Az más kérdés, hogy a nagy tesóban a H5 fejhallgatóban egyáltalán nincs Bluetooth technológia, tehát ha elhagyjuk az adaptert, vagy nincs nálunk éppen ez az adapter, akkor maximum dróton, sima 3,5-es jacket tudjuk használni, ami még ugye azért nehézkes, mert egy csomó telefonban már nincs, sőt a legtöbb telefonban már nincs 3 és feles jack, de én alapvetően értem a dolgot, hiszen a PlayStationnek megvan az összes kiegészítője, megvan a saját párja, például a H5-ös fejhallgatónak is, teljesen PlayStation, rá van szabva a konzolra, mindent a konzolon tudunk beállítani, az a dizájn, stb., de közben pedig ott vannak azok a játékosok, akik inkább PC-n és azon belül is ugye Windows-on játszanak, nekik is kellett, hogy adjon valamit, illetve akart adni valamit a Sony, így született meg ez az egész InZone széria, ahol ugye a fejhallgatók, akiknek direkt konkurenciája van házon belül a Sony-nál a PlayStation-re, ugye a saját konzolára, ott sokkal több limitációt vezetett be, és sokkal inkább azt mondhatjuk, hogy kifejezetten Windows-ra optimalizált fejhallgató, a Buds pedig, ahogy az előbb említettem, ez a vegyes felvágott, hogy igen-igen működik mobillal, igen-igen a Bluetooth tök jó, hogy ott van, de abszolút egy másodlagos funkcióról beszélünk, mind a két eszköz inkább Windows-ra optimalizált.
És ezt a részt azért mi gyorsan tegyük hozzá, és fejtsük ki egy picit, hogy miért gondoljuk azt, hogy Windows-ra optimalizált. Egész egyszerűen azért, mert nagyon sok olyan funkciót nem találunk meg a PlayStation menü rendszerében, a PlayStation felületén, amit ki tudunk használni ezekkel a készülékekkel, ezekkel az eszközökkel. Többek között ugye a Windows-ra írt, és csak Windows-ra írt alkalmazás az, amivel a különféle hangszínsávokat be tudjuk állítani, amiben például egyúttal az InZone Buds funkcióit, az érintés funkciókat testre tudjuk szabni, és ezekhez minden esetben, mind a hangszínekhez, mind a különféle hangmódokhoz, és a különféle előre elmenthető sémákhoz egyaránt egy társított alkalmazás szükséges. Még az Android rendszer és még az iOS operációs rendszer felületén is alkalmazásokkal tudjuk ezeket a váltásokat módosítgatni, de azért itt már vegyesebb az összkép, és nem olyan stabil és nem olyan magabiztos a kezelhetősége ennek a felhallgatónak és fülhallgatónak, mint amennyi extrát kínál a Sony saját applikációja a Microsoft platformján, de az egyértelműen látszik, hogy ezen a területen és a PC-s játékpiacon kifejezetten jó minőség és jó szolgáltatás kínálta rendelkező termékeknek bizonyultak az InZone fej- és fülhallgatói, de ugye itt elég nagy is a verseny, ugye elég sok konkurens, tehát JBL is például hosszabb ideje már komolyan veszi ezt a területet, arról nem is beszélve, hogy olyan nagy nevek, mint mondjuk a Logitech, az Asus, az Acer egyaránt üzemeltetnek, egyaránt fenntartanak gamer márkát, és ezen belül pedig a gamer kiegészítőknek, a gamer perifériáknak nagyon-nagyon-nagyon hosszú hagyománya van, majdnem minden PC-s gyártónál, úgyhogy a Sony egy picit ki is érkezett meg erre a területre, de meglátjuk, hogy ezt hogyan fogja tudni majd kompenzálni.
Ennyire volt időnk, ez az egy óra mindig-mindig hamar elrepül, ahogy azt mondani szoktuk, de az iFater.net oldalon, az Instagramon, a TikTokon és a Facebookon is, tehát az összes jelentősebb social media felületen is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
Addig pedig mindenkinek további jó kockulást és rádióhallgatást.
Sziasztok!
Szevasztok!
Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.